bizonyítás terhe az ateistákon, hogy mutassák meg, hogy amikor a petesejt meg a hímivarsejt találkozik, akkor nincs lelke.
Ez akkor lenne igaz, hogyha először a keresztények megfelelnének a bizonyítás terhének arra nézve, hogy a lélek létezik. Sziasztok! Itt vagyunk újra a Létkérdések podcasttel, Szilvai Péter és Szabó Viktor. Hello, Viktor!
Sziasztok! Szia, Péter!
A hitvita lehetetlen küldetését üzzük, hajtjuk itt hétről hétre. Viktor képviseli a keresztény oldalt, én pedig a ateista oldalt. Hogyha szerettek minket, akkor kövessetek be, akárhol is hallgattok, erre lehetőség van, illetve megköszönjük, hogyha megosztjátok az ismerőseitekkel. Ha meg beszélgetni, hozzászólni szeretnétek nekünk, vagy más kommentelőkkel vitatkozni, akkor ha YouTube-on nézitek, akkor a videók alatt kommentben, vagy a létkérdésekpodcast@gmail.com-ra tehetitek ezt meg. Ma a lélekkel kapcsolatban hoztam pár kérdést, és azt próbálom megfeszegetni. A léleknek kifejezetten most itt a transzcendens értelmét értem, ami az embernek van, ugye a keresztény vallás szerint, tehát nem a pszichéről lesz szó, meg nem az agyról, hanem kifejezetten feltételezzük, hogy van ilyen lélek, ahogy a keresztény mitológia tartja, ami az embernek egy amolyan transzcendens darabja, és akkor erről próbáljunk beszélgetni, hogy ebből mi következik, vagy ezt hogy figyeljük meg, vagy van-e a koncepcióban ellentmondás. Az első témakör, amit ezzel kapcsolatban hoztam, az az, hogy ugye a vallás sokszor emlegeti, hogy Isten nem automata. Viszont amikor a lélekről van szó, akkor egy ilyen nagyon mechanisztikus, szoros összefüggés látunk a test és a lélek között. Például amikor fogantatás történik, a keresztény mitológia azt mondja, hogy abban a pillanatban, amikor ez a két sejt egyesül, akkor ott egy lélek le fog szállni. Ebben nincs kivétel, nincs hiba, 100%-osan, mechanisztikusan, automatikusan leszáll a lélek, és ugye ez például az abortusz ellenesség komplet érvelésének az alapja. Itt nincs az, hogy Isten nem automata, Isten eléggé automatikusan, hiba nélkül leküldi ezt a lelket, úgymond. Ugyanezt történik a másik végén a csőnek, amikor meghalunk, a lélek elhagyja a testünket, a testtel kell történnie dolgoknak, hogy ez megtörténjen, túl sok vért vesztünk, víz alá kerülünk, a lélek azonnal elhagyja, sőt, a keresztény mitológia alapján, vagy a keresztény nézet alapján lehetséges még a határon is billegtetni azt a lelket, hogy valaki élet és halál között van, szinte már meg is hal, de visszahozzák, és akkor a lélek ott marad. Sőt, lehetséges még olyan, megint csak a keresztények szerint, hogy halálközeli élmények során a lélek tényleg elmegy a mennybe, érzi a földön túli elragadtatást, látja Istent, Jézust, szenteket vagy rokonokat, ennek nagy irodalma van vallásos körökben, és imádják lobogtatni, és nagyon erős érvként, gyakorlatilag ugye egyfajta tudományos megfigyelésként ilyenkor lehet ezeket felhozni, lehet orvosokat és a tudomány egyéb képviselőit behozni, akik tanúskodnak, hogy valóban itt valaki átment szinte a túlvilágra, de ha ezek után visszahozzák a testét, akkor a lelke is visszajön a földre. Tehát megint ez a mechanisztikus összefüggés van az állítólag a testtől független lélek és a test között. És azt látjuk, hogy kulcspillanatokban a lélek 100%-ig alá van rendelve a testnek. Szerintem ez azért van, nyilván a teisztikus szemszögből, mert a test jelensége az, amit léleknek hívunk, és nem véletlenül függ össze nagyon sok nyelvben a lélek meg a lélegzet. Tehát amíg valaki él, addig azt mondják, hogy benne van a lélek, ameddig egyébként lélegzik. A latinban a spiritus, mint spirit, a görögben a pneuma, a mozgó levegőt jelenti, és a lélekre is alkalmazzák, magyarban meg a lélek és a lélegzet. Szóval hogy van ez az Isten nem automata, de közben az egész lélek koncepció úgy tűnik, hogy a testen függ?
Szerintem a kettő az, tehát másról beszélsz, a szabad akarat az akarat szabadságára vonatkozik, tehát ezt állítottad szembe, hogy Isten szabad, de mégis nagyon mechanisztikus. De hogy a szabadság az másra vonatkozik, mint
tehát, amikor Isten nem automata,
Igen, amikor Isten automata, az nem azt jelenti, hogy teljesen szabadon változik. Például bizonyos értelemben Isten következetes a saját természetéhez, tehát mondjuk soha nem hazudik. Mechanikusan soha nem hazudik, érted? Az, hogy nem automata, az nem azt jelenti, hogy nincsenek törvényszerűségek, amik Istenre nem vonatkoznának. Az, hogy az ember hogy működik, vagy Isten hogy működik, az ember természete milyen, ez szerintem teljesen más kérdés, és ebben én nem is látok ellentmondást, hogy más szabályszerűségek. Például a gravitáció is az hat rám, akár mi történik. A szabad akaratommal nagyon jól összefér az, hogy a gravitáció hat rám, meg az, hogy testtel rendelkezem. Ebben nem látok ellentmondást.
Tehát azt akarod mondani, hogy amikor például egy emberi hímivarsajt megtalál egy emberi petesejtet, és azzal egyesül, akkor bár 100%-osan és mechanisztikusan Isten akkor le fogja küldeni a lelket, vagy létrehoz egy lelket, vagy nem tudom mi a helyes kifejezés, és bár ez mechanisztikusan, automatikusan, 100%-osan kivétel nélkül megtörténik, de ez azért van, mert Isten mindig ezt akarja, mert ez a
világrendje.
Tehát ő szabad akaratából küldi le mindig ugyanúgy a lelket. És ugyanúgy az élet végén, amikor a lélek akár elhagyja a testet, majd visszajön, mert a testet visszahozzuk életképes állapotba, akkor Isten visszaküldi szabad akaratából.
Nem gondolom, hogy Isten szabad akaratát val kéne ezeket magyarázni. Tehát Isten, amikor az ember meg az egész univerzumot megteremtette, bizonyos törvényszerűségeket állított föl, ami megfigyelhető például az állatok, növények szaporodásánál, növekedésénél, az, hogy mire van szükségük. Ezek ilyen nagyon stabil, uniform szabályok, hogy mondjuk kell levegő, kell napfény ahhoz, hogy éljünk, vagy kell víz, stb. És ezek nem, Isten nem minden egyes alkalommal szabad akaratból lesz, ezeket újra meg újra meghozza, hanem ezek a törvényszerűségek már élnek, és amikor egy új állat születik, vagy egy új növénynő, vagy stb., akkor ezek mentén, a törvényszerűségek mentén történik az ő fejlődése. És azt gondolom, hogy az emberre is vonatkoznak bizonyos törvényszerűségek. Na most az, hogy ezek konkrétan hogy néznek ki a hímivarsejtnél, meg a petesejtnek a találkozásánál, azt őszintén szólva nem tudom ezt 100%-osan, és inkább a gondolatot megfordítanám. Tehát, hogy mikortól ember az ember, már az első másodperctől, vagy nem, inkább érdemes óvatosabbnak lenni, mint a másik irányba véteni. Tehát jobb az, hogyha valamire, aminek még nincs lelke, úgy tekintjünk, mintha lelke lenne, mint hogyha valamit, aminek már van lelke, úgy tekintenénk rá, mint hogyha csak egy ilyen kupac sejt lenne. Szóval azt tudjuk, hogy az embernek van lelke. A kérdés az, hogy ezt mikor kapja, és azt is meg lehet fordítani, hogy a bizonyítás terhe az ateistákon, hogy mutassák meg, hogy amikor a petesejt meg a hímivarsejt találkozik, akkor nincs lelke. És ez ugye alapból egy lehetetlen küldetés, hiszen az ateizmusból nem is következik, hogy az embernek van lelke. Noha erre nem gondol, tehát a Biblia sehol sem mondja azt, hogy a petesejt meg a hímivarsejt találkozásának pillanatában adja Isten lelket. Sőt, ugye Ádámot, amikor Isten megteremtette, akkor van egyfajta folytatólagosság. Tehát, hogy Isten megteremtette Ádámot, és az élet leheletét lehet-e bele. Tehát Ádám esetében nem tudjuk, hogy mondjuk a teremtés történet attól függően, hogy mennyire tekintjük ezt allegorikusnak, de hogyha ez tényleg úgy történt, hogy Isten megteremtette Ádámot, és utána lehet-e bele az élet leheletét, akkor Ádám például abban a nem tudom, néhány másodperc, vagy perc, vagy órában, nem tudjuk, hogy ez meddig, addig ő nem volt élőlény. Egy ilyen érdekes...
Volt élőlény, vagy... Tehát nem is élt?
Hát, érdekes, mert a Biblia azt mondja, hogy azután Mózes 2:7, azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehette az órába, így lett az ember élőlény. Tehát a Biblia szerint már az ember élőlény mi volta is abból fakad, hogy az élet leheletét lehelte Isten. Tehát az is lehet, hogy Ádám nem csak az, hogy élőlény volt, de nem volt benne lélek, hanem nem is volt élőlény, nem is volt benne élet. Tehát lehet, hogy ez a teológiai alapja annak, hogy ahogy az ember él, az élet bármilyen jelét mutatja, ott azt feltételezzük, hogy ott lélek is van. Valamilyen formában már az embernek lelke is van, és így tekintenek rá.
Akkor ezt az élet dolgot, ezt majd hozzáteszem a nagy listához, ami majd végig fogunk menni. Az, hogy az ateistákon lenne a bizonyítás terhe, hogy nincs lelke egy frissen megtermékenyült petesejtnek, ez akkor lenne igaz, hogyha először a keresztények megfelelnének a bizonyítás terhének arra nézve, hogy a lélek létezik. Az egy érdekes szintén, hogy nem írja a Biblia, hogy a fogantatástól kezdve van lélek. Azért az tényleg a komplett abortusz lobby és a keresztény álláspont nagyon határozottan ez. Erre épül az abortusz ellenes pro-life lobby. Uh-huh. Más érv nem nagyon van mondjuk egy 16 uh-huh. sejtből álló sejthalmaz életnek igen, tekintése, igen. És teljeségű embernek tekintése mellett.
Na most vannak dolgok, amik igazak, amiket nem mond a Biblia explicite, de teológiailag komoly érveket lehet felhozni, hogy mégis azok alapján, amit a Biblia mond, miért inkább az álláspont igaz, noha nem is mondja ki a Biblia. Tehát ez sokkal inkább összhangban van a Biblia teljes tanításával, mint mondjuk alternatív nézőpontok, hogy például igen, az embernek van lelke, de a fogantatás után csak X idővel érkezik. És akkor honnan veszed, hogy X az nem nulla, és mi alapján gondolod ezt a Biblia alapján, hogy az X az nem nulla? A legegyszerűbb, meg legkézenfekvőbb az, hogy az X-et nullának vesszük. Ha bárminek veszed az X-et, ami nem nulla, akkor még keresztényként is rajtad van a bizonyítás terhe, hogy honnan nagyon adhoknak tűnik az X, ami mondjuk egy óra. Uh-huh. Miért pont egy óra? Lehet, hogy ha valaki 59 perces magzat, akkor az még nem ember, de az egy órás, akkor pont valami történik, és miért pont egy órakor történik? Érted? Tehát bárhogy választod ki az X-et, nem nullának, akkor az már rád tesz egy bizonyítás terhét, hogy a Biblia alapján, tehát keresztényként, hogy te honnan veszed a Bibliából, hogy az egy óra, vagy két óra, vagy egy hónap.
De ugyanakkor azt is állítottad korábban, hogy az emberi élet az egy szakasz matematikai értelemben, ami azt jelenti, hogy van eleje, viszont nincs vége. Tehát...
Félegyenes.
Félegyenes, igen, bocsánat, igen. Igen. Tehát van eleje, de nincs vége. Tehát azt is mondod, hogy maga a léleknek a létrejötte, a megteremtődése egy fizikai folyamatnak van alárendelve.
Nagyon érdekes.
Nem mondod azt, hogy a lélek keresztény már létezett valahol egy tárolóban, uh-huh. öntudatlanul vagy bármilyen uh-huh. formában a fogantatás előtt. Tehát van egy fizikai két sejt összeér, uh-huh. akár egy emberi testen belül, akár petri csészében, és ott, uh-huh. pám, Isten teremt ez egy lelket.
Emlékszem még a William Lake Ring-nek a Defender sorozatában volt erről néhány előadás. Nincs határozott álláspontom, nem gondolom, hogy a Biblia ebben határozottan állást mond, hogy Isten már eleve megteremtett minden lelket, aki meg fog születni emberként, minden emberi lelket, és utána ezek csak így úgymond lejönnek. Amikor
hát ez ellentmondaná kicsit a szabad akarattal, nem? Mert hogyha nekem szabad akaratom van létrehozni, vagy nem létrehozni egy emberi lényt, én vagy csinálok gyereket, vagy nem, ő is vagy igen, vagy nem, és a szabad akaratok aztán tovább gördülve, ugye, a szabad akaratból arra erdő szabadság fok annyira tovább gördül, hogy a végén már lehetetlen tudni, hogy hány lélek van.
Igen, már majd. Hát ez is Pandora szelencéje, hogy tehát, hogy szeretnék egy gyermeket, vagy nem, meg Isten eleve elrendelése, az hogyan függ össze, ez nem kizárólag az emberen múlik, de amúgy ettől még nem veszi el a kérdésnek a jogosságát, hogy hogyan lehet az, hogy az ember dönt valamit, és utána Isten is dönt valamit, vagy elrendel valamit, és a kettőnek a kapcsolat az egy nagyon érdekes kérdés, erről már sokszor beszélgettünk meg. Keresztények is eltérnek ebben, hogy hogyan teszik ezt össze.
Ugye uh-huh. az egyébként következetes volt, amit mondtál. Szerintem az ateisztikus rendszer is következetes, hogyha azt mondjuk, hogy a lélek, az a psziché, a személyisége, csomó minden, ami az embert emberré teszi. Nagy vonalakban az agy, az idegrendszer ezeknek a terméke, és ilyen formán például az abortusz kérdésre mondhatjuk, hogy egy 16 sejtből álló sejtkolónia még nem rendelkezik ezek közül egyikkel se, szenvedésre való képessége sincs, és aztán ez fokozatosan kifejlődik, és ilyen formán lehet ez egy kontinuum. Akkor térjünk rá a nehéz részre, csak azért lesz nehéz, mert sok tényezőt szeretnék összeegyeztetni, és a kérdés, ami körül forog ez az egész, az tulajdonképpen az, hogy mi tartozik a lélekbe, az állítólagos lélekbe, és mi nem. Most a keresztény modellt fogjuk akkor használni, hogy létezik egy lélek, és van sok minden, amit szeretném körüljárni, hogy ez a lélekből jön, vagy nem. Intelligencia, szabad akarat, örök élet, morális ítélet, személyiség, amiatt azt hiszem, hogy kinek milyen így a személyiség fajtája, tudod, aktívabb, passzívabb, nyitottabb, zártabb, bizonyos ilyen személyiségjegyek, és a szenvedésre való képesség.
Akkor az a kérdés, hogy ezek egyesével hogyan viszonyulnak ezek a dolgok, amiket felsoroltál, ahhoz, hogy az ember lélek. Tehát, hogy az ember...
Igen. Mondok egy példát. Tehát először is még egyszer. Tehát élőlénység, intelligencia, szabad akarat, örök élet, morális ítélet, valamilyen személyiség, típus és szenvedésre való képesség. 7 dolog, ami következhet a lélekből. Én megpróbáltam végig gondolni keresztény szemszögből, hogyha igaz ez a rendszer, és létezik benne lélek, akkor ez kb. Hogy állhat össze. És például én azon gondolkoztam, hogy a lélek a keresztény mitológiában örök életű, tehát az örök élet az a lélekből következik. Az örök élethez, ha csak mennyi és pokol van, mint ahogy állítják, akkor morális ítélet szükséges, mert különben nem tudom elhelyezni istenként a lelket sehova. Tehát akkor az örök életből következik az, hogy morális ítélet is szükséges. Ha viszont morális ítélet kell, akkor a keresztény logika szerint szabad akarat is kell, hiszen ezt hangoztatják, hogy azért ítéltethetünk meg morálisan, mert szabad akaratunk van. Tehát gyakorlatilag 4 dolgot, a lelket, az örök életet, a morális ítéletet és a szabad akaratot már is össze tudtam logikailag kapcsolni, hogy ezek így következnek egymásból. Az intelligencia, ami persze a definíciós kérdés külön tárgyalható, most nagy vonalakban azt mondanám, hogy egy emberéhez hasonló intelligenciáról beszélünk, vagy amikor az állatok intelligenciáját megnézzük, hogy mire képes, hogy tud felismerni mintázatokat, eszközöket használni, kitalálni, hogy csináljon valamit, probléma megoldás, stb. Nem fogom ezt ennél nagyon precízebben definiálni, de azért használok hasonlatokat, hogy ezt tudjuk hozzá így mérni. Az intelligenciához látszólag semmi köze semmelyiknek ezek közül, de egyszerűen logikailag nem következik egyik a másikból szerintem, aminek aztán megvannak a maga következményei, amiről például a múltkor beszéltünk, hogy ezek szerint létezhet emberihez hasonlóan intelligens, vagy akár még intelligensebb faj, amelyik akár mondjuk civilizációkat épít, de közben feltételezzük, hogy nincs szabad akaratlan, csak ösztönből cselekszik úgy, mint az állatok, ami egy nagyon furcsa kép, szerintem önellentmondás is. Ezt az egész lélek entitást próbáljuk körüljárni jobban, hogy mi az, ami beletartozik, mi az, ami nem tartozik bele.
Hát ez egy alapból egy a lélek az egy immateriális dolog, szóval ilyen szempontból tudományos módon közvetlenül nem megfigyelhető, de ez nem azt jelenti, hogy nem figyelhető meg a hatása például, vagy a hiánya, de közvetlenül a lelket nem tudjuk megfigyelni. Szerintem ez fontos.
A hatás és a hiány megfigyelése egyébként szerintem tudományos megfigyelés. De mindegy,
igen,
tudományos,
igen, de megfigyelés, azt megfigyelés. Értem, egyetértek, csak az, hogy nem közvetlen megfigyelés.
Ferina.
Tehát nem magát közvetlenül a lelket tudod megfigyelni, hanem az, hogy mi történik akkor, hogyha van lélek, vagy nincs lélek, stb. Stb. És akkor abból próbálsz következtetni, hogy most mi történik. Az is egy fontos dolog, hogy állatok emberek között állatoknak van-e lelke, a kis cica a mennyországban megy-e, stb. Stb. Én azt gondolom egyébként, hogy az állatoknak is lehet lelke, vagy nyitott vagyok erre az opcióra is, de azt gondolom, hogy különbség van, tehát minőségi különbség van az ember lelke meg az állatok lelke között, még hogyha az állatoknak is van lelke.
Állatoknak egész biztos, hogy van személyisége. Hiszen például uh-huh. kutyáknak van személyisége, igen. ezt szokták mondani.
Igen.
Macskáknak is mindenféle. Vagy például mindenféle állatoknak.
És ugye tegnap, vagy nem tegnap, múltkor említetted ezt a majmot, aki elmagyarázta a jelnyelvvel, hogy meghalt az anyukája, és hogy nagyon szomorú. Uh-huh. Eszembe jutott a bibliai hasonló példa, amikor Bálám szamara, Isten megnyitja a szamár száját, és akkor elkezd mondani, hogy annyi éve szolgálok neked, mikor volt már, hogy cserben hagytalak? Lényegében valahogy így kifakad a szamár. Tehát itt érdekes, hogyha ezt tényleg úgy tekintjünk, mint egy csodára, hogy a szamár kezd beszélni, amivel nekem nincs semmi gondom. Jézus feltámadása után az, hogy egy szamár beszél, ez szerintem teljesen pitiáner dolog. De akkor itt is van a Bibliában már egy olyan dolog, amikor egy állat beszél, sőt, érvel az emberrel. Úgyhogy eleinte nekem nagyon furcsa volt ez a majmos történet, de most, hogy belegondolok, így a Bálám története után szerintem teljesen konzisztens.
Egyébként
összeegyeztethető a Bibliával.
Múltkor ugye ezt pedzegettük, és akkor arra a videóra jött is kommentben Sunshine Törzs kommentelőnktől egy példa. Ő azt írja, hogy uh-huh. van egy portugál író, José R. D. Santos, neki jelent meg uh-huh. mostanában az Állati lelkek című könyve, ahol az állati intelligenciát kapargatja meg egy kicsit. A lényeg uh-huh. az, hogy van az embertől eltérő intelligencia, és morális kérdésekre az állatok morális válaszokat adnak. Rengeteg példát sorol fel. A jelnyelvvel kommunikáló csimpánzokat, akik új szavakat alkotnak. Olyan majomfaj, most nem emlékszem melyik, ahol a szülő tudta a jelnyelvet, mert az emberek megtanították neki, és kérés nélkül megtanította a jelnyelvet a saját utódjának, és menet közben új szavakat alkottak. Az intelligens és új szavakat alkotó papagájt sem felejteném ki, aki a megtanult szavakat tudatosan használja. Azokat a csimpánzokat is meg kell említeni, akik inkább nem esznek, ha tudják, hogy a csoportukból csak ők kaptak enni. Vagy képesek uh-huh. szolidaritásból szenvedni, áramütést kapni. Fogalmam sincs ez a könyv milyen minőségű, remélem, hogy nem valami uh-huh. írtó nagy bóvlit idézett ide, de általában azért intellektuálisan igényes kommentelőink vannak, és tudom, hogy ő is ide tartozik, uh-huh. és azt írja, hogy nem írói fantázi szülöttei, hanem minden egyes leírt esetre ad hivatkozást a szerző, mindennek utána lehet olvasni, és ez csak uh-huh. a jéghegy csúcsa. De ha viszont állati lélek van, akkor ugye mondtad, hogy jobb az óvatosság már a fogantatás utáni néhány sejttel kapcsolatban is. Ha viszont állati lélek van, akkor miért másodrendű minden másfaj az embertől? Miért az állatokra olvassuk rá a bűnünket, és áldozzuk fel őket? Miért nem mindenki vegetáriánus, aki vallásos?
Uh-huh. Tehát azért a keresztény, ha a növényeknek hozzáállás... is van a lelke, akkor miért nem mindenki hal éhen, hogyha...
És hol van az a kontinuum? Ugye beszéltél kontinuumról az embrió fejlődése során T=0-tól 9 hónapig. Van egy kontinuum a növény és az állat között is, tehát vannak olyan nagyon furcsa átmeneti fajok, amiknél így hirtelen meg se tudod mondani, hogy ez most állat vagy növény. Állatnak nagyon primitív, növénynek nagyon fejlett. Hogyha ezt az ajtót kinyitjuk, hogy állatoknak lelke lehet?
Több dolog van. Szerintem kezdjük az állati lelkekkel, meg hogy ugye azt mondtam, hogy inkább legyünk óvatosak, azért, mert a Biblia erről nem mond egyértelműen. Igen. Most az állatok és az emberek lelkének a különválasztásáról a Biblia tanít. Teljesen biblikus következtetés, hogy az emberi lélek minőségében más, mint az állatok lelke, még hogyha van is, és az valahogy kinéz ki, és ezt lehet tanulmányozni, meg írni róla, stb. Ami érdekes azokból a példákból egyébként, amiket te is, meg a Sunshine is felsoroltatok, hogy ott mindig az ember valahogy beavatkozott, megtanította, megmutatta, jelnyelvet tanított, stb. Szóval ez egy érdekes, C.S. Lewisnek van egy ilyen gondolata, nem tudom, hogy honnan, csak így egyszer olvastam, hogy ugye az állatok a mennybe kerülnek-e. És ő azt mondja, hogy amikor az ember és az állat kapcsolatba kerül, akkor az ember az ő méltóságából, vagy az ő emberi mi voltából bizonyos dolgot át tud ruházni egy állatra. amit az az állat nem tudna alapból. Tehát például, amikor van egy kismacskám, akkor az az én kismacskám, és ő valahogy, ő nem csak egy macska, ő az én macskám, és ő ez alapján állítja azt, hogy az én kismacskám ott lesz a mennyben. Ez nem azt jelenti, hogy minden macska ott lesz a mennyben, de az a macska, aki velem kapcsolatba került valamilyen módon, az valahogy egy ilyen különleges, az állatok között egy ilyen különleges, speciális státuszba került, és ennek kapcsán, vagy ennek révén fog ő a mennybe kerülni. De nyilván ő sem megy el addig, hogy most akkor az állatoknak is morális szabadságuk, meg felelősségük van, és Jézus halála rájuk is vonatkozik, stb. Ez szerintem ez abszolút a bibliai kereteken kívül van, de maga az a tény, hogy az ember, az ő emberi mi volt, tehát bizonyos korlátozott módon ki tudja terjeszteni a körülötte élő állatokra azzal, hogy tanítja őket. Ez azt gondolom, hogy ez teljesen összhangban van azzal, amit Szánszáján meg ti is mondtok.
Ugye a keresztények mindig hangoztatják, hogy az állatokat csak ösztönök vezérlik, bezzeg mi emberek, mi többek vagyunk és jobbak vagyunk, és gyakorlatilag emiatt vagyunk mi felelősségre vonhatók. De közben most azt mondtad, hogy lehet állatoknak lelke, és akkor tök jó, hogy itt vagyunk a morális ítélet témájánál, uh-huh. hogy ez a lélekből uh-huh. jön-e, vagy nem.
Nem tudom, hogy konkrétan a lélekre vonatkoztatható ez vissza, vagy pedig az, hogy az emberi mi voltból származik. Tehát, hogy például Isten ad parancsolatot, ja, ne ölj, az egy parancsolat, hogy jobb lenne a fordítás, hogy ne kövess el gyilkosságot. És az állatvilágban rengeteg mondjuk húsevő állatok rendszeresen
bizony.
Követnek el, vagy akár harcok vannak, halálos harcok egyes egyedekben, egyedek között, és rájuk nem vonatkozik ez a törvény, tehát...
Például a macska, amit említettél, az egyik legveszélyesebb ragadozó, és elképesztően káros a macskák létezése egyébként, annyi más egyéb állatot ölnek meg így a városok környékén. Biztos van hasznuk is, van mondjuk patkányírtásról van szó, és hogyha az én macskám velem mennybe jut, de közben ő rengeteg mindent ölt, tehát valahogy még sincs rá morális ítélet
kiróval. Igen, mert a ne ölj parancsolat az nekünk embereknek adatott, nem az állatoknak. Tehát pont ezért az, hogy ő mondjuk megölt 20 000 patkányt életében, az neki nem
gyakorlatilag
fog elkárhozni.
Akkor viszont nem a gyilkosság rossz például. Tehát ez azt jelenti, hogy Isten morális parancsai azok nem, például a tiltásai nem azért vannak, mert az adott dolog rossz, mert ha más dolog elköveti az adott dolgot, attól nem lesz rossz. Egy macska gyilkol, és ez nem rossz, jöhet velem a mennybe, de egy ember gyilkol, és az rossz. Tehát a gyilkosság egymagában nem rossz objektíven, hanem az lett kitalálva, hogy ember plusz gyilkosság egyelő rossz.
Igen, erről nemrég hallgattam egy előadást, a Wayne Grudemnek van egy ilyen keresztény etika előadás sorozata. Abban egyetértek, hogy csak az a tény, hogy X megöli Y-t, az még nem elég ahhoz, hogy én eldöntsem, hogy ez bűn, egy helytelen, vagy helyes. Ha például egy oroszlán megöl egy embert, ha az X az egy oroszlán, és Y egy ember, annak nincsen, az egy amorális tett. Ha X meg Y is ember, akkor ott már lehet gyilkosságról beszélni, például, hogyha ezt megtervezte az X, hogy megöli az Y-t, vagy az is lehet, hogy ez egy jogos büntetés, mondjuk a halálbüntetés esetén, az X az egy hóhér, Y pedig egy olyan ember, aki mondjuk brutálisan meggyilkolt, megerőszakolt 2-13 éves lányt, pont a Wayne Grudem egy ilyen arizonai esetet mondott, és nemrég őt kivégezték. Ez egy teljesen más helyzet, abban igazad van, hogy itt más dolgokat is figyelembe kell venni, nem csak az, hogy ki ölt meg kit, vagy mi ölt meg mit.
Macskáknál van olyan, hogy játszik az áldozatával, miközben megöli. Tehát örömét leli a tevékenységben.
Aha, miközben... és mégsem mondjuk, hogy ez milyen kegyetlen, vagy ilyesmi.
Nem mondjuk.
Sőt, még gyerekverseket is írunk róla. Te mondod?
Én azt gondolom, hogy ez viszonylag kegyetlen, és hogyha mondjuk látnék egy ilyen áldozatát egy macskának, és lehetőségem lenne ezt megfékezni, akkor megfékezném.
Okay. Mi van, hogyha nem tudod, utána megbünteted a macskát?
Tehát azt is mondjuk, hogy örömöt lelni a gyilkolás folyamatában, az is lehet morálisan semleges a te modelledben. Azért, mert egy macska csinálja.
A minden, amit egy macska csinál, vagy egy kutya csinál, az amorális. Tehát én nem tudok olyan dolgot csinálni, akár egy, még na hogyha egy beszélt egész, kutya rám támad, vagy ilyesmi. És akkor azt mutatjuk,
talán itt eljutunk a válaszhoz, hogy egész pontosan ez miért van. Mi az, ami nincs uh-huh. ezeknek a lényeknek, ami nekünk van? Mert azt mondtad, lelkük lehet, hogy van. Tehát akkor nem a lélekhez kötődik a morális igen. ítélet.
Igen, hanem igen. Hanem az, hogy az emberi mi volt, az Isten képére teremtett, hogy mondjam, Isten képmására teremtett mi volt, ez nagyon hülye.
És az emberi mi volt, az hogy... miben áll? Mert az emberi mi voltban benne, az emberi mi voltban benne van a lélek, a szabad akarat, az intelligencia, a személyiség, uh-huh. a szenvedésre való képesség, amiket én itt soroltam. Tehát az emberi mi volt, az egy nagyon tág halmaz. Én azt látom, hogy a természetben ilyen hatalmas kontinuum fedezhető fel, az élet komplexitására nézve, az intelligenciára nézve, így a fajokon keresztül megy ez a kontinuum, és egyébként kétségtelen, hogy egyfajta ilyen exponenciális görbe van, hogyha mondjuk az intelligenciát nézzük, minden fejlettebb és fejlettebb faj exponenciálisan intelligensebb, mint a másik, és ezért az ember tényleg úgymond páratlannak tűnik, de hogy ezt a kereszténység leegyszerűsíti egy ilyen 0-1 kapcsolóra, hogy az ember az minden, az intelligens, annak lelke van, az örök élet, az kiválasztott rá, morál vonatkozik, és mindenki más pedig szinte nulla, miközben ugye tudjuk, hogy még átfedés is van, ezt említette a múltkor, hogy mondjuk egy 6 évesnél fiatalabb kisgyerek az összehasonlítható intelligenciával bír egy orángutánnal, amelyik a legintelligensebb ember szabású. Tehát én ezeket a kontinuumokat látom a viselkedés komplexitásában, akár a morál megjelenésében, ami nyilván egy állat esetében egy sokkal szűkebb, egy kisebb szabadságfokú morál, de létezik. A szenvedésre való képesség is egy kontinuum. És akkor mi behozzuk ezt a lélek dolgot, meg Isten kép, más meg minden, és gyakorlatilag így önkényes határvonalat húzunk, például itt a morális ítéletnél is. Isten önkényesen kitalálta a morális törvényeket, majd önkényesen azt mondta, hogy ez az emberekre fog vonatkozni, mert azok a képmásai, pedig szerintem mi egy kontinuumba épülünk be gyakorlatilag az összes itt elmondott tengely mentén.
Értem, ez egy, szerintem nagyon, ez az álláspontod nagyon konzisztens mondjuk az evolúcióval, az evolucionista felfogása, hogy ugye az egyik egyed a másikban fejlődik, vagy fajok egymás között így összefüggés van, viszont a megfigyelések pedig egyértelműen egy ilyen, ha nem is bináris, de kategorikus rendszerbe illeszkednek jobban. Tehát vagy valami krokodil, vagy valami madár, vagy valami stb. Tehát, hogy nagyon ritkán, nem is tudok most olyat mondani, ami ahol ezt a kontinuumot meg lehetne figyelni mondjuk fosszíliákból. Szóval én nem, emiatt sem, de nem csak emiatt nem értek veled egyet, mi egy kontinuumban élünk. Viszont ha tegyük fel, hogy abban élünk, nekem meg az lenne a kérdésem, hogy mondjuk miben változtatnád meg mondjuk a moralitást? Tehát te akkor kiterjesztenéd egészen a macskákra, és a macskákat is bezárnád a börtönbe, vagy megtanítanád a macskákat, hogy egymást zárják be a börtönbe, hogyha ők megélnek valakit. Tehát, hogy mit jelent a moralitás az állatok szintjén, hogyha te azt mondod, hogy van kontinuum, meg van moralitás, akkor ez konkrétan hogyan nyilvánul?
Ugye a moralitás teljesen másképp definiáljuk. Tehát én moralitás alatt nem azt értem, hogy lényeket meg kell büntetni, és akkor ezzel valamiféle kitalált egyensúly így helyreáll. Tehát, hogy valaki szenvedést okozott, ez büntetendő, hiszen a szenvedés rossz, ezért adminisztráljunk még több szenvedést. Ennek semmi értelme, ez önellentmondásos. Erről is ugye beszéltünk egy epizódban.
Igen, ez alapvetően.
Én azt gondolom, hogy a szenvedést kell csökkenteni, és ezt egyébként minden további nélkül kiterjesztem, egyébként nagy vonalakban, nyilván vannak peremfeltételek, de nagy vonalakban kiterjesztem az állatvilágra. És nagyon bízom benne, bár én nem vagyok vega meg vegán, de mondjuk abban reménykedem, hogy minél kevesebb szenvedés árán keletkezik meg az a hús, minél kevesebb fölösleges szenvedés árán, amit mi elfogyasztunk.
Egyébként és a növények szenvedésével
Növények, a növényekről egyelőre nem gondolom, hogy szenvednének, mivel nincsen arra alkalmas hát fizikai attribútumaik. Nincsen agyuk, nincsen idegrendszerük, még a legkezdetlegesebb formában sem. Bár egyébként ugye erre is vannak már bizonyos furcsa jelek, hogy ahogy fák sérülés szenvednek, kommunikálnak egymással, stb. Tehát ez is egy, még a kontinum, még akár ide is eljuthat.
Oké. Én még egy dolgot akartam mondani. Volt ugye a platonizmus, erről szerintem mi is sokszor beszéltünk, hogy van a platonisták azt gondolják, hogy a fizikai világ az csak egy árnyéka, egy ilyen másodlagos a lelki, az ideák világához képest, az a tökéletes, és voltak olyan keresztény gondolkodók, akik ezt így beemelték a kereszténységbe is, hogy ami fizikai, ami testi, az rossz, ami pedig lelki, az pedig jó. És hogy ezt a kettőt szembeállítják. Ezt így el lehet választani, ez a dualizmus, hogy az embernek van teste, meg van lelke, és amikor az ember meghal, én is szerintem hallottam már ilyet, hogy amikor az ember meghal, akkor majd ott ilyen kis puttonként így lebeg majd a lelke a mennyországba, meg stb. És nekem nagy felfedezés volt az, amikor rádöbbentem, hogy ez inkább platoni, mint biblikus gondolat. Tehát a Biblia szerint, a Biblia alapján az ember szerves része a lélek, meg a test is. És hogy ezt nem lehet külön kezelni a lelket a testen kívül. És ezért például a korai keresztények számára nagyon fontos volt, hogy a testtel mi történik. És például az egyik ilyen büntetés az volt, amikor nem tudták a testnek megadni a végső tisztességet, hanem mondjuk elégették, vagy stb. Mert akkor azt gondolták, hogy mi lesz itt a feltámadáskor, akkor az valahogy valami káros következménye lesz majd, amikor a feltámadásnál minden ember úgymond életre kell. Szóval manapság is vannak, akik mondjuk ilyen, azt gondolják, hogy ami a lelki dolog, az jó, és a testi dolog, a fizikai test, stb. Az nem jó. Vagy nagyon-nagyon másodlagos. És bevallom, hogy én is ebből a háttérből jövök, tehát én azt gondoltam, hogy például az, hogy én olvasok Bibliát, vagy imádkozok, azok az igazi keresztény időtöltések, de például az, hogy én mondjuk odafigyelek arra, hogy egyek, aludjak eleget, vagy testmozgás, stb. Ezek ilyen érted, nem kell ezzel foglalkozni. A lényeg az, hogy igen, hogy a lényeg az, hogy én imádkozzak és a lelki dolgokra fókuszáljak. És ebben változott, hogy most már sokkal jobban integráltan látom azt, ez az épp testben, épp lélek. Én azt gondolom, hogy a bibliai világnézetben is ez teljesen benne van. Ez nem azt jelenti, hogy a testet bálványozni kell, amit szerintem sokan manapság már tesznek, de test és a lélek egymásra hat. Az, ahogy a testemmel bánok, annak lelki hatásai is vannak. Akár például a stressz, vagy stb., hogyha sok ideig nem alszik valaki, akkor ennek lesznek hatásai.
De ez a transzcendens,
mentálisan, stb.
Mert van a psziché, van az agyad a pszichéd, meg van a lelked, ezt a stressz például.
Igen.
Ez másikat, mert ugye az agyat például tudjuk módosítani, elvenni belőle fizikailag, és akkor az a lélekre, a transzcendens lélekre hat?
Igen.
Egy lobotómia?
Igen, tehát az nem tudom, hogy a lobotómia, de például az, hogyha én nem alszok eleget, tudhatni ilyen közvetlen módon, vagy közvetett módon az Istennel való kapcsolatomra is, hogy mennyire tudok odafigyelni az ő igényére, vagy az imádságban mennyire tudok fókuszálni. Vagy hogyha érted, teleszem magam cukorral, és egyszerűen csak ilyen cukorkómába vagyok utána, két óráig. Na mindegy, tehát, hogy egészségtelen módon eszek, stb. Ezeket már sokkal inkább összetudom egyeztetni, míg amikor mondjuk abban a közegben, ahol felnőttem, a keresztény közegben, ezek valahogy nagyon szét voltak szeparálva. Szerintem helytelenül. Nem jó, hogyha a lelket csak így önmagába kezeljük, bár most pont ezt tettük, és nyilván ennek is van helye, de hogy fontos, hogy a testtel együtt egységként kezeljük. Ez nekem egy ilyen, megragadott bennem ez a gondolat.
Na, az épp testben, épp lélekkel én is tudok azonosulni, úgyhogy talán akkor ezen a nóton zárjuk. Hát köszönjük, igen. Rengeteg kérdés merült itt fel itt a lélekkel kapcsolatban. Akinek még igen. van, vagy véleménye, azt írjátok kommentben YouTube-on, hogyha ott nézitek. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma is. Jövünk legközelebb. Szilvai Péter és Szabó Viktor vagyunk. Sziasztok!
Sziasztok!